Zsuzsának hívnak. Zenével foglalkozom, zenét tanítok és zongorázom. 3 gyerekem van, egy csodálatos férjem van, aki kutató. Egyszer a Weygand Jóska bácsi, ő egy atya volt, nagyon bölcs, nagyszerű ember. Ő mondta egyszer, hogy minden nemzet máshogy viszonyul a Jóistenhez, és máshogy próbálja kifejezni magát. Például a magyar ember az egy szemérmes fajta. Nehezen beszél, tehát nehezen kitárulkozó, úgyhogy én nagyon nehezen tudok egész mély dolgokról, magamról beszélni. 5 voltunk testvérek, szegények voltunk. A legnehezebb Rákosi időkben voltam én gyerek, de mindig jártunk templomba, titokban hittanra, esténként imádkoztunk együtt, anyukám 93 éves, ma is minden áldott nap elmegy a szentmisére. Csodálatos édesanyja, olyan a nap, meleget árasztó. Mondhatom azt, hogy ennél szebb kezdés nem kívánhatok. Teljesen természetesen belenőttünk a hitbe. Persze ez nem az a fajta hit, mert később az embernek teljesen egyedül önállóan kell dönteni, amit én úgy érzem, hogy körülbelül 20 éves koromban mondtam ezt az első igent, és ez még távolról sem elég, mert az embernek nap, mint nap dönteni kell. Van, amikor rosszul dönt az ember, de én úgy érzem, hogy ez olyan, mint egy ilyen mennyei GPC. Mindig mondja, hogy hova menjél, megadom a célt, eltévesztem, vagy akarattal azt mondom, nem arra megyek, hanem erre megyek, és akkor szépen átprogramozza az egész utat, és visszairányít mindig a helyes útra, lehet, hogy többször visszairányít, de mindig a helyes útra. És a görbe utakon szépen egyenesen elvisz oda, hogyha én akarom, és kérem, és úgy élek. Bizony volt egy idő, amikor úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy én nekem hitem van. Akkor megismerkedtem egy nagyon mélyen vallásos valakivel, akivel beszélgettem, és akkor úgy leesett, hogy ez a hit, neked nincs az. Hát ezt nevezem, te eljársz templomba, meg imádkoztok este, meg keresztet vesz, de hát ez nem hit. Ez volt az első ilyen, és akkor... Szerencsére akkor nem sokára megismerkedtem a férjemmel, aki egy mélyen vallásos valaki volt, és akkor már úgy rendbe alakultak a dolgok. Később már gyerekek voltak, mikor egy házaspárnak a mély hite vágott földhöz szinte. Egy egészen mélyen megélt hitről volt szó, amikről ők szívesen beszéltek, és amit én egyre szívesebben hallgattam. Ez nagyon-nagyon mély hatást váltott ki. Tulajdonképpen onnan kezdve lehet mondani, hogy egyfolytában ér az irányban megmaradtam. Édesanyám szülei, meg a nagynéném, meg a anyukám szerették a zenét, muzsikáltak, énekeltek, anyukám zongorázott. Szerintem prima zenészek lehettek volna, hogyha arra a pályára mennek. Az anyukám nagyon későn kezdett el zongorázni, amit 16 éves volt. És mikor én kértem, hogy tanuljak én is, azt mondta, hogy milyen mikora van. Majd a 16 éves lesz, akkor már elég érett vagy arra, akkor majd tanulsz. És akkor egy napon egy nagyon kedves barátunk jött, egy fiatal ember, csillagász, hozzánk, aki minket hittanra is tanított, titokban. Én akkor 10 éves voltam, zongorázott nekünk, még arra is emlékszem, hogy egy Beethoven darabot gyönyörűen. És anyukám oda volt, és kérdezte, hogy ki tanította. És megmondta, és mi leírtuk ezt a nevet. Na, Zsuzsikám, ha majd 16 éves leszel, ennél a tanárnőnél fogsz tanulni, mert ez nagyszerű tanárnő. Alig telt el 1-2 hét az iskolában, bejött egy hölgy az énekórára, és megkérdezte az énektanárnőt, hogy ki szeret énekelni, kinek van a legjobb hallása, és engem hívtak ki. Kérdezte, hogy nem jönnék-e hozzá tanulni zongorát, és mondtam, hogy én jönnék, de anyukám azt mondta, hogy csak egy bizonyos tanárnőnél, majd 16 éves koromban. És akkor a néni azt mondta, de hát, ha meggondoljátok magatokat, leírom a nevemet. Megláttam a nevet, és állítólag a nyakába ugrottam, és én a következő héten már zongorát tanultam, mert ő volt az. Magyarné Szalai Irén, Solti Györgynek volt unokahúga. Nagyszerű tanár volt, meg hát nyilván tehetséges is voltam. pár év múlva felvételiztetett a Zeneakadémiára. Ez egy olyan érdekes és édes történet. Máté Klára egy fantasztikus tanár volt. Ő volt az, akitől 5 éven keresztül magamba szívtam mindent, amit tudok. Mikor férhez mentem, akkor azt mondtam, hogy anyának kell lenni, feleségnek, ez egy női hivatás, ez a legszebb. Igen ám, de nem tudtunk megélni egy fizetéssel. A lakásunkat valahogy összekapartuk, kaptunk egy társbérleti szobát, azt összepofusztuk. Zongorám az volt. Muszáj volt elmenni egy félállásba zongorát tanítani egy 9. kerületi zeneiskolába. Szerettem is csinálni pici gyerekekkel. És akkor egy napon összetalálkozom egy kollégámmal a Zeneakadémián, hogy te, ki van írva neved a tanárok között? Mondom, mi? Azt mondja, ott van a neved, de hát nem vagy ott soha. Hát ez nem létezik, rosszul láttad. Azért beszaladtam, kíváncsi voltam, és tényleg azt mondták, hogy a tanárom, aki egy nagyon befolyásos tanszakvezető, Kadosapál volt, és nagyon szeretett. Ő úgy látszik, szerette volna, de én nem jelentkeztem. Akkor éppen vártam a második gyerekünket, második fiunkat, és mondtam, hogy most nem, de amint lehet, akkor én inkább oda megyek, sokkal jobb volt időben, és azt gondoltam, hogy anyagilag is, aztán azt kiderült, hogy nem, de mindegy, de időben meg hát egyáltalán a Zeneakadémia az egy csoda hely, hát az beléptem, már boldog voltam tőle. Egy nagyon-nagyon híres, világhírű tanárnőnek elment az asszisztense. Megbeszélték, hogy én legyek az utód. Fantasztikus. Egy nagy ajándék volt. Doktorálni is kellett, olyan témát találtam, hogy zongorázott Liszt annak idején. Össze-vissza tudták, az egyik ezt mondta, a másik azt mondta, csoda volt, hogy pont akkor lefordítanak egy francia könyvet angolra, és én pont Amerikában ezt elolvasom, és kiderült, hogy Magyarországon meg egy olyan nénivel ismerkedtem meg, aki nem tudván, hogy ez az a módszer, engem megtanított rá. Nem lehet véletlen. Ezáltal Lisztet is megismertem, akinél jobb, istenszeretőbb, hívőbb ember nincs a zeneszerzők között, és nem ismeri a világ, hamis filmeket, könyveket írnak róla, és nem hajlandók elolvasni a leveleit, a naplóit, egyszerűen nem ismerik az embert, és ezt kéne valahogy a világnak megtudni. Az ismeretlen Lisztműveket bemutatni, Krisztus oratórium. Sehol a világon nem játsszák. Esztergomi mise, koronázási mise, veszprémi mise, Nissa Brevis, orgona mise, Elizabeth oratórium, a zsoltárok tömege. Lisztnek a műveinek a 80%-a vallással kapcsolatos, még a zongora műve is. Az a néni, aki a Liszt módszert nekem tanította, anélkül tudta volna, kicsit máshogy, de az volt a lényege, azt Varjas Annának hívták, és ez egy nagyon szegény, pedig egy nagy, komoly muzsikus volt. Egy zsidó származású, koncentrációs táborban nagyon súlyosan megszenvedett valaki volt. Az is egy csoda, hogy összekerültünk. És ennek köszönhetem, hogy már évek óta körülbelül azt a módszert tanítottam, amit aztán a disszertációmban megírtam.
Az Isten milyen nagy az rendező, is... hogy összehozza azokat az embereket, akiknek szükségük van egymásra.
Pontosan. Mindenkinek van egy keresztje, ezt tudjuk, és azt viselni kell. Én úgy érzem, hogy vagy még nem kaptam meg, vagy pedig olyan könnyű a kereszt, nem bíznak rám nagyobbat. Vagy meg most jön még a neheze, ami valószínű. De van egy csomó nagyszerű barátom, akik nagyon nehéz keresztet is elnek. Tehát betegség, tragédia, stb. De hát az az ígéret, hogy mindenki csak olyat kap, amit el tud viselni, amit elbír. Van egy csodálatos magyar mondás, hogy meglátogatott a jó Isten. Tehát mikor valami nagy tragédia ér, akkor azt mondják az egyszerű ember, hogy meglátogatott a Jóisten, megbízott vele, szeret engem annyira, hogy ezt rám bízza. Ez fantasztikus. Csoda volt. Mikor tudtam már, hogy születik a 3. baba. Az egyik este, a 8. hónapban lehetem, éjjel valami olyan érzés, hogy szerintem neked most be kell menni a kórházba. Felkeltem, mondtam, nekem most be kell menni a kórházba, nem tudom miért. Mit érzel? Semmit. Hívtam a taxit. elvitt a kórházba, megvizsgálnak éjjel közepén. Hát miért jött be, asszonyom? Semmi probléma nincs. De ha már itt van, akkor várja meg az orvosát, hát most ma hajnal van. 7-kor jött be az orvos, 6:45 elöntött a vér. Ott voltam a kórházban, abban a pillanatban megoperáltak, és életbe maradtunk mind a ketten. Mind a ketten meghaltunk volna, azt mondták. A gyerek a sokban, én a vérveszteségben. Így született meg. Nagyon szép kislány lett, 3 gyereke van, gyönyörűek. Egyik gyermekem, pap. Csodaképpen élem meg, mert még mielőtt megszületett volna, én megéreztem ezt egy templomban. Egy hang azt mondta, hogy egy fiam pap lesz. Én úgy vettem, hogy az első. És mikor felnőtt ez a gyermek, vártam, hogy mikor fogja bejelenteni, de nem jelentette be, elment fizikusnak. És 2 év fizika után azt mondta, hogy most el szeretne menni valahova egy hétre. Utána bejelentett, hogy jelentkezett az esztergomi szemináriumba. Összenéztem a férjemmel, és láttam, hogy őt se érte ezt meglepetésként. Csak örülni tudtunk. Kérdeztem tőle, hogy hát nem csodálkoztál? Azt mondja, ne. Azon csodálkoztam, hogy csak most mondja. Mondom, én is. Mi, hogy? Hát kiderült, hogy tőlem teljesen függetlenül. Pontosan, ugyanott, de nem ugyanakkor, hanem ugyanott. Ő is megérezte, de nem beszéltünk erről. A másik fiam, ő zenésznek indult, fantasztikus, tehetséges, különösen, mint előadó, csellózott. A Zeneakadémián 13 évesen vették föl, és mikor 17 éves vagy 18 éves lett, vagy 1/2 éve elkezdett sorvadni neki a hüvelykujján. Egyre sorvadt, és nem tudta már a vonót fogni, egy tokot csinált rá, abba is fájt. És akkor az egyik napról a másikra letette a csellót, és azt mondta, hogy ezt ő most abba hagyja. Piaristáknál járt, primán felvitelizett az egyetemre, azonnal fölvették orvosira, és aztán kutató lett, mint az apja. Aztán kirepültek a gyerekek, és szerintem mindegyik a maga módján nagyon-nagyon szép életet él. Nagyon remélem, hogy mind jó úton van. Hoztam én egy verset. Ez egy csodálatos vers. Ez a Colin Gibran szír költő, a Proféta című remek műve, olyan gazdag. Egy édesanyának, hogy mennyire nem szabad oda tapadni a gyerekére, pláne mikor kiment a családból, hogy mennyire nem szabad jó tanácsokkal ellátni. Ezt én mostanában kezdem úgy igazán megtapasztalni. Na, elolvasok belőle egy párat. Azt mondja, hogy gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Az önmagát megörökítő élet fiai és lányai ők. Általatok, de nem belőletek jönnek. Jól lehet, veletek vannak, de nem a ti tulajdonotok. Adhattok nekik szeretetet, de nem elgondolásaikat. Megvannak a saját gondolataik. Testüknek otthont is adhattok, de lelküknek nem. Lelkük a jövő házában lakik, ahova ti nem látogathattok el. Álmaitokban sem. Így vagytok, melyről gyermekeiteket élő nyírkét röpíti messzeségbe az íjász. Aki látja a célt a végtelen ösvényen túl, s meghajlítja ereje hatalmával a húrt, hogy gyorsan és messzire szálljanak nyilai. Ti pedig boldogan nyugodjatok bele, mert miként szereti a nyilat, melyet kirepít, aként kedveli az íjait is, ha szilárdak és megbízhatók. Úgy látszik, mi szülők azt hiszük, hogy a gyerekek a mieink. Hát nem. Tudunk nekik segíteni, mikor felnőnek, persze, adunk nekik, megkereszteljük őket, áldoznak, bérma. De onnantól kezdve egy más élet, teljesen más élet, és ebben nem szabad beleszólni. A férjem egy nagyon-nagyon mélyen vallásos, azzal segít legtöbbet, azáltal, hogy olyan, amilyen. A gyerekeket ő vitte mindig hittanórára, együtt imádkoztunk. A fiatalokkal rengeteget foglalkozik. Már a 3. egyetem, amit ő felépít, vagy újjáépít, vagy egy új szakot indít, ez nála nem karrier. Itt hajtja valami, hajtja a tudásvágy, hajtja azt, hogy megismerje a világot, a törvényszerűségeket, hajtja azt, hogy amit akar a jó Isten, azt megtegye.
A férjemmel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy szintén Khalil Gibran a házastársaknak a külön-külön létező szentélyéről beszél. Mindnyájunkban benn van egy szentély. Ez egy misztérium. Erről mi magunk sem tudunk. Itt a jó Isten lakik. Most erről ír ez a költő csodálatosan. Azt mondja, daloljatok, táncoljatok együtt, és vigadjatok, de engedjetek egymásnak egyedül létet. Miként a landhúrjai egyedül vannak, ha bár ugyanarra dallamra lezdülnek. Álljatok egymás mellett, de egymáshoz ne túl közel, mert a templom oszlopai távol állnak egymástól, és a tölgyfa meg a ciprus sem egymás árnyékában növekszik.
Ez azt jelenti, hogy egy házaspárnak is külön-külön szentélye van. Én úgy érzem, hogy a mi házasságunk is azért csodálatos, mert ebben mi nem zavarunk be egymásnak. Nagyon-nagyon jó egymás mellett csendben lenni, nagyon jó. Ez egy fontos dolog, hogy ez meglegyen.
Tetszik-e valamelyik közösséghez tartozni?
Én a fokolári közösséghez tartozónak érzem magamat. A fokolári mozgalom a másik ember számára nyitott, szinte napról napra próbálják megvalósítani azt a misztériumot, hogy a másik emberben Krisztus él. És ha én tényleg azt mondom, hogy a másik emberben Krisztus él, akkor egészen más, hogy nyilvánok hozzá, akármilyen nehéz. Van majd, a szenvedő Jézus él. És hogyha ez így van, akkor meg lehet valósítani egyfajta egységet, amit kértek tőlünk, hogy legyetek mindnyájan egyek. Kiára Lubik minden hónapban az evangéliumból egy igét vett ki, és arról ő írt, és ezeket az igéket manapság minden templomban ott meg lehet látni, és akkor azt az igét próbálják egy hónapon keresztül élni. Egy hónap múlva találkoznak, és megbeszélik egymással, hogy sikerült ez. Fantasztikus. Megváltoztatnak munkahelyeket, megváltozik egy közösség. Szédületes dolgokat tudnak csinálni. Ez olyan, mint a kis tűz, ami úgy terjed mindenfelé. Nekem reális.
Egyik kedvenc szentem Mórusz Tamás. Egyszer megkérdezték, hogyan képes a neki súlyosan ártó ember felé is szeretettel fordulni. Erre ő úgy felelt. Lehet, hogy az illető most ugyan még tényleg bűnös, rossz ember, de egyszer majd még megtérhet, és a mennyországba kerül. Ott aztán az örökké valóságig szeretni fogom úgy is. Miért ne kezdhetném el szeretni már most? Ha viszont nem tér meg, és az örök kárhozatba jut, legalább most kapjon egy kis szeretetet szegény.
Magyar Ferenc nevű atya a Városmajorban mondta el egyszer. Azt mondja, én magam egyedül egy nagy nulla vagyok. Azt mondja, Jézussal abszolút többség. Csodálatos mondat. Csodálatos mondat.
Kedves hallgatóink, Zsuzsa tanúságtételét hallották. Tanúságtételt Kerek József készítette.